Egy újabb függetlenségi népszavazás lebonyolítása a Skócia új első miniszterének célja. A Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének egyetemi docense azt mondta, hogy a 8 év után leköszönő Nicola Sturgeon helyét átvevő Humza Yousafnak nem lesz könnyű dolga, mivel a skótok függetlenedési szendéka Nagy-Britanniától a 2016-os referendum óta 20% ponttal esett vissza, így most nagyjából 40%-on áll az elszakadás támogatottsága a népességen belül. Gálik Zoltán hozzátette, hogy a londoni központi adminisztráció ugyancsak akadályokat gördíthet az esetleges függetlenedési kísérlet útjába. Molnár Gábor interjúja.
Az idei év februárjában némileg váratlanul mondott le Skócia előző függetlenségpárti kormányfője Nicola Sturgeon. Mi volt ennek az oka? Kezdjük ezzel.
Nicola Sturgeon 8 éve vezette a Skót Nemzeti Pártot, mondhatni azt, hogy egy korszak fűződik a nevéhez, hiszen az ő vezetése alatt lett igazán nagy támogatottság a Skóciában a Nemzeti Pártnak, olyan nagy, hogy még az abszolút többség közelében is volt, és a függetlenség kérdésében, illetve az Egyesült Királysággal való meglehetősen mondjuk azt, hogy vitatott kérdésekben ő volt az, aki meghatározta a pártnak a fő arcát, és hát azt mondta, hogy elfáradt ebben a tevékenységében, és nem tudja tovább vezetni a pártot a függetlenség, illetve az Egyesült Királysággal való további viszonynak a tisztázása ügyében. Úgyhogy hát ő egy kifáradásra hivatkozott, még azért tegyük hozzá, hogy volt egy elég vitatott transzneműek jogairól szóló törvény, ami megosztotta a pártot, és hát azt mondta, hogy ebben a helyzetben jobb, hogyha más viszi tovább.
Ez történt meg gyakorlatilag, ez a váltás a minap. Milyen volt a választási kampány hangulata? Három riválisról beszélhetünk. Ők azért itt komoly csörtéket folytattak, vagy ez egy barátságos találkozó volt, ha fogalmazhatunk így?
Ugye itt a Skót Nemzeti Pártnak a vezetése és annak a vezetőjének a kiválasztása az kötött szabályokhoz kapcsolódik, tehát volt egy vita, majd pedig utána a Skót Nemzeti Pártnak a tagjai szavazhattak, többnyire levélszavazatokat adtak le, és hát 72 ezeren vannak most körülbelül a pártban, ami egyébként zárójelben megnézem egy jelentős csökkenés ahhoz képest, hogy évekkel ezelőtt még messze 100 ezer fölött volt a tagság.
Minek tudható be ez a csökkenés?
Talán azt mondhatjuk, hogy az a lendület egy kicsit alább hagyott, ami 2015 után érezhető volt, hogy ott a függetlenségi népszavazás után volt egy úgynevezett átmeneti időszak, amiben a brit kormány megígérte, hogy a devolúciót, azt a decentralizációt, ami egyébként 2000-es évek elejétől már Skóciának egyre több fiskális és egyéb gazdasági autonómiát adott, ezeket ki fogják terjeszteni, és akkor ugye nagyon sokan azt gondolták, hogy ezt a projektet végig kell vinni, itt minél több jogot kell szerezni Skóciának, és esetleg el kell indulni, ugye hát 2016-ban volt a népszavazás, amiben Skóciának több mint 60%-a, az aktív választóknak a 60%-a úgy döntött, hogy fennmaradna az Unióban, az Európai Unióban, ennek ellenére úgy érezték, hogy kivitték a britek őket az Európai Unióból, és utána nagyon sokan úgy gondolták, hogy akkor mégiscsak ezt a második függetlenségi népszavazást meg kell tartani. Viszont hát itt az utóbbi időben ez egy kicsit alább hagyott. Most, ha megnézzük a számokat, messze 40% alatt van csak a függetlenséget pártolóknak a száma. Ez egy kicsit össze is kapcsolódott a vezetési stílussal, és azzal, hogy nem igazán sikerült a Sturgeon adminisztrációnak olyan témákat találnia, ami egységesítette volna a Skót Nemzeti Pártot és a mögötte lévő választókat.
Na és akkor ők 72 ezeren, mert hogy ennyien maradtak a választásra jogosultak, végül is hogyan döntöttek, kit választottak meg?
Végül is Humza Yousaf lett a vezető, egyébként nem sokkal előzte meg Kate Forbes, egy pár százalékkal, talán 52-48 arányban, ha az ő rájuk leadott szavazatoknak az arányát tekintve. Ő egyébként egy viszonylag fiatal politikus, 37 éves, és sokan azt mondják, hogy a Sturgeon által vitt liberális vonalnak az egyik folytatója lehet, tehát nem annyira várható nagy változás a programban. Továbbra is szeretné, és ebben a három jelölt egyébként egyetértett, hogy továbbra is szeretnék a skót függetlenséget szem előtt tartani, illetve valamikor elérni, hogy népszavazást lehessen újra tartani a Skócia függetlenségéről.
Említette, hogy hogyan alakult itt a választási eredmény, éppen hogy csak, mondhatjuk, hogy paraszthaj hajszállal nyert az új első miniszter. Ez arra is engedhet következtetni, hogy hiába itt egy-két témán belül az egyetértés, azért bizonyít lehet számítani majd esetleg visszájkodásokra is.
Én azt hiszem, hogy ugye megpróbálják mindenképpen rendezni a sorokat, hiszen ne felejtsük el, hogy az Egyesült Királyságban 2024 végén, legkésőbb 2025 januárjában választások lesznek, ha a mostani kormány az addig fennmarad, már pedig úgy néz ki, hogy sikerült stabilizálni a brit kormánynak a meglehetősen ingatag helyzetét. Ugye a konzervatív párt ezt tavaly ősszel még nem mondhatta el magáról. Tehát erre a választásra nagyon fel kell készülniük, és nekik eltökélt szándékuk az, hogy megőrzik azt a fölényt, amit a parlamentben most élvezhetnek. Ugye ez egy olyan abszolút többségre ad lehetőséget nekik a zöldekkel egyébként, amiben tudják uralni a politikai témákat és a függetlenséget. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a jelöltek, illetve hát magának a Yusuf kormánynak a tevékenysége is egy folytatása lesz a korábbi politikai vonalnak.
Ugye többször említettük már ezt a második lehetséges népszavazást, de mondta azt is, hogy azért ennek a támogatottsága az utóbbi időben jelentősen visszaesett. Mekkora létjogosultsága lenne egy ilyen referendumnak?
Ugye ez egy mondjuk az évtizedekre visszamenő kérdés, hiszen korábban az úgynevezett devolúciónak a kérdésében is voltak már népszavazások a 90-es években, illetve előtte. Aztán ugye a 2014-es a függetlenségről volt hivatva dönteni. Azt kell tudni, hogy ahhoz, hogy még egy népszavazás legyen, ahhoz a Westminsternek, a brit parlamentnek kell alkotni egy törvényt. Ugye ez volt 2014-ben is, ami alapján aztán lehet egy érvényes népszavazást tartani. De hát maga a népszavazás az még nem a függetlenséget jelenti. Ennek alapján indulhatnak majd meg a tárgyalások, aminek a végén majd egy nemzetközi jogi érvényű szerződés születne, és az jelenteni igazándiból a függetlenedést. Ugye jelenleg, ahogy mondtuk, nincs akkora támogatottsága, de hát ugye két dolgot kell ehhez megjegyezni, az egyik, hogy ugye Sturgeonnek a távozásával valószínűleg azért ez a kemény vonalas függetlenségi politika, ez háttérbe szorulhat egy kicsit, másrészt pedig ugye azt is el kell mondani, hogy a utóbbi időben született egy olyan legfelsőbb bírósági határozat is, ami kimondta, hogy a Westminsternek a beleegyezése nélkül még csak véleménynyilvánító népszavazás sem lehet tartani. Márpedig ugye ez lett volna Sturgeonnek az egyik politikai programja. Ugye a következő választást próbálják majd meg úgy beállítani, hogy esetleg az lehet majd a véleménynyilvánítás arról, hogy ezzel a programmal indul a nemzeti párt, skót nemzeti párt, akkor a rájuk szavazók azok a függetlenségnek adnának esélyt. De hát ezek még elég képlékeny helyzetek, ugye ez az elkövetkezendő hónapokban fog majd véglegesíteni, hogy milyen irányt választ az új vezetés.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének egyetemi docensét hallották. A vállalkozások tizede idehaza egyáltalán nem, többségük csak csekély nyereségre számít idén. Az MKIK Gazdaság és Vállalkozás Kutatóintézet ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy az építőipari vállalkozások és a feldolgozóipari cégek esetében a legmagasabb a nyereségre egyáltalán nem számító aránya. Az intézet a legalább 20 főt foglalkoztató vállalkozások vezetői körében végzett felmérést, amiből kiderült az is, hogy a cégek csaknem 3/4 árat fog emelni a közeljövőben. Nábeleg Fruzsinát Lakatos László kérdezte.
Mit mondtak a cégvezetők, mire számítanak a következő időszakban, illetve mit terveznek?
2023. januárjában kérdeztünk 351 hazai cégvezetőt, 20 fő feletti vállalkozásokról beszélünk, és az áremeléssel és a nyereségességgel kapcsolatos várakozásaikról beszéltünk velük. Az áremelésekkel kapcsolatban azt látjuk, hogy januárban továbbra is a cégeknek a 3/4, 74%-a tervezett még áremelést. Túlnyomó többségük azt jelezte, hogy ez még az első negyed évben be fog következni. A vizsgált ágazatok közül az áremelést tervezők aránya a feldolgozóiparban volt a legmagasabb, és az építőiparban pedig a legalacsonyabb. A feldolgozóiparban itt a vállalkozásoknak a 78%-a jelezte azt, hogy a közeljövőben áremelést hajtana végre, és a legalacsonyabb arányban pedig az építőiparban, de itt is 65% volt az emelés tervezők aránya.
És milyen arányú áremelést terveznek, mire számíthatunk?
A cégeknek a többsége azt mondhatjuk, hogy a 6-10% közötti, vagy a 11-15% közötti áremelést tervezte. Ennél magasabb áremelést a cégeknek körülbelül az ötöde tervez, tehát a többség ebben a 6-15% közötti sávban gondolkozott.
És akik kevesebbet?
Ott pedig a cégeknek az ötöde volt, tehát itt a szélsőségesebb kategóriák között a 5% vagy az alatti, illetve a 20% feletti kategóriában a cégek ötöde-ötöde van. Ez függ egyrészt az ágazattól, hogy milyen mértékű emelést terveznek. Most azt látjuk, hogy a feldolgozóipari, illetve a gazdasági szolgáltatást nyújtóvállalatok azok hamarabb is tervezték az áremelésüket, illetve a mértéke is ezekben az ágazatokban volt nagyobb.
És mivel indokolják ezeket a különböző áremelési ütemeket? Mire hivatkoznak? Mi az oka?
Tehát az okok között igazából három tényezőt jelölt meg a cégeknek a túlnyomó többsége, tehát mindegyik kategóriában 70-70%-a az energiaköltségeket, a munkaerőköltségeket, illetve az alapanyag költségek árának az emelkedését. Tehát egyértelműen az energiaköltség, illetve az ehhez köthető infláció, illetve a munkaerőköltségek növekedésére vezethetőek vissza ezek az áremelési tervek.
Említett az elején, hogy rákérdeztek a nyereség várakozásokra is. Igen, milyen nyereségre és mekkora nyereségre számítanak idén a vállalkozók?
Igen, azt lehet mondani, hogy a vállalkozásoknak a tizede azt mondja, hogy egyáltalán nem vár nyereséget 2023-ban, és aki vár nyereséget, ott is a többség azt mondja, hogy 2022-höz viszonyítva vagy nem fog változni a nyereségesség, ezt a cégeknek a 38%-a jelezte, illetve körülbelül a negyedük azt mondja, hogy csökkenni fog valamilyen mértékben a nyereségességgel tavalyi évhez viszonyítva.
És bármiféle ágazatspecifikus szabályosság megfigyelhető ebben? Tehát, hogy mely szektorokban várják a legnagyobb nyereségnövekedést, és melyek azok a szektorok, ahol akár csökkenést is várnak?
Egyértelműen látszanak ágazati különbségek itt a nyereségességgel kapcsolatos várakozásokban. Egyrészt el lehet azt mondani, hogy az építőipari és a feldolgozóipari cégeknek jelezte a legnagyobb része azt, hogy nem számítanak nyereségességre, ezt az építőipari cégek 15%-a, a feldolgozóiparban a cégek 14%-a gondolta úgy, hogy egyáltalán nem lesz nyeresége. A csökkenést várók aránya a kereskedelmi cégek körében a legmagasabb, 43%, és azok, akik a nyereségesség növekedésére számítanak, az átlagnál nagyobb a gazdasági szolgáltatást végző cégek körében. Tehát azt lehet mondani, hogy az utóbbi kategória gazdasági szolgáltatást nyújtó cégek azok, akik a leginkább optimisták a nyereségességgel kapcsolatos várakozásaikban.
Nábelek Fruzsinát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozás Kutató Intézetének ügyvezető igazgatóját hallották. 8:26 van, 4 perc múlva 8:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, 8:30 után pedig már a januári bérekről lesz szó.